Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. december 11-én Isten megbízásából Frank testvér által. Örülünk minden alkalommal, amikor itt lehetünk és hallhatjuk az Úr igéjét. Ez a legszebb idő, ahogy már sokszor mondtam, amit valaha is átélhetünk, az itt van Isten jelenlétében. És már csodálatos szavakat hallottunk, a kérdés mindig csak az, hogy mindezt megszívleltük-e már, hogy elgondolkodunk-e rajta, és foglalkoztatnak-e bennünket, és engedjük-e, hogy erővel legyünk megajándékozva a gyakorlatba való átültetéshez. Néha ez nagyon nehéz. Amikor itt meg van írva, örüljetek az Úrban minden időben, mi pedig legtöbbször búskomorságban esünk, akkor ez még sincs tetszésére az Úrnak. Pedig létezik olyan bűnbánat, amely tetszést szerez az Úrnak. Így kell mérlegelni a Szentírást, mindennek megvan a maga ideje. Azt hiszem, magam Urunk volt az, aki azt mondta, hogy sírjatok együtt a sírókkal, és örüljetek együtt azokkal, akik örülnek, vagy Pál apostol mondta, vagy bárki legyen az. Ma este valóban van egy bizonyságtételem arról, hogy Isten mit tett az emberek életében. És ez mindig a legszebb dolog, amikor Isten még mindig hatással van az emberekre. Nem kell, hogy mindig mi legyünk, lehetnek ugyan mások is. És egyébként én is meg kellett tanulnom egy leckét abból a bizonyságtételből, amit kaptam, hogy innen előről mégsem lehet olyat mondani, amit valahol másütt átéltél. Mert még mielőtt észrevennéd, már is visszakerül a feladóhoz, és bajban van az illető. A múlt hét végén, ez volt az utolsó hétvége, nem, de minden esetre én tettem a megjegyzést a belgiumi látogatásomról, nem igaz? És ahogy kell legyen, még ha az emberek nincsenek is itt, csak órák kérdése, és akkor mindenki tájékoztatva van. Sajnos az országban is van telefon, más országokban is, és akkor nagyon gyorsan bajba vagy nehézségek közzé kerül az ember. De Isten segítségével a dolgokat jóra vagy jobbra lehet aztán mégis fordítani. Minden esetre az egyik legcsodálatosabb bizonyságtételt hallottam a testvértől, vasárnap délután jött öt testvér, köztük ez a testvér is, akire utalás lett téve, és néhány perc alatt sikerült tisztázni a félreértéseket. Ehhez megajándékoz bennünket Isten mindig a szükséges kegyelemmel, hiszen nem a viszálykodás, hanem a békesség szellemét hordozzuk magunkban, nem de. És több vitát tudunk tisztázni, mint amennyit mi magunk tudunk okozni. Bizonyára vannak olyanok, akik ezt fordítva értik, de vannak olyanok is, akiknek a békesség, akik békességre vannak rendeltetve, mert az a sorsuk. De most eljutottunk a tanúságtételhez. Ez a testvér Olaszországból származik, és néhány éve Belgiumban van. De itt az történt, hogy hívő lett. A felesége pedig annyira elkeseredetten kézzel, lábbal védekezett, egy érkatolikus személy, és nem akart hinni. Aztán egy nap azt mondta a testvér, figyelj, vagy eljössz velem egyszer Krefeldbe, vagy elválnak az útjaink. Én megtapasztaltam Istent, te is megtapasztalhatod, és akkor meg is történt. Csak hogy hosszú nadrágban jött, kisminkelve, és belső lázadásban jelent meg. mert ez egy szombati nap volt most, amiről beszélek, és vasárnap az úgynevezett szent miséhez való hozzájárulás volt a családban, időzőjelben természetes. És a férje azt mondja, te most velem jössz. A felesége pedig el akart menni a rokonokhoz, hogy megünnepeljék a szent misét szokás szerint. És a férfi azt mondja, nem, te most velem jössz, és ha mégis menni akarsz, akkor elmehetsz, és ott is maradhatsz. És valószínűleg ezt éppen mégsem akarta. De most eljött ide, felment a szobába, és nem akart lejönni, nem akart részt venni az összejövetelen. Belülről feldúlt volt, és egyszerűen nem akart lejönni. És ez a testvér, aki soha életében nem látta még Kupfer testvérnőt, itt sétálgat imádkozva és vívódva Istennel és önmagával, és meglátja Kupfer testvérnőt, és megkérdezi, beszélsz-e franciául? És ő azt mondja, természetesen. Nos, menj mégis fel a feleségemhez, megadja neki a szobaszámot, de meg ne ijedj, a feleségem nem hívő, így és így áll a helyzet. Igen, felmegyek hozzá, a szállásra volt a válasz. És természetesen el tudjátok képzelni, akkor elkezdődött az igazi harc. De mivel ez a két eset nagyjából ugyanolyan jellegű volt, Kupfer testvérnő is eljött annak idején Zürichben, és a következő vasárnap a saját lakásában kellett volna megtartva legyen az úgynevezett szentmise. És Kupfer testvérnő is hívő lett, és azonnal oda ment a plébánoshoz, és azt mondja, a szentmise nem lesz többé megtartva, én hívő lettem. És most felhasználja Isten ezt a testvérnőt, aki akkor ugyanebben a helyzetben került, hogy felmenjen a szállásra itt a szomszédos épületben, és azt mondja, figyelj, ne izgasd magad, én már mindezen átmentem, jó néhány dolgon. Így és így lettem én hívő, képzeld el, hogy nálunk is meg volt szervezve a szentmise, úgy volt, hogy a következő vasárnap lesz megtartva nálunk. És a nő hallgatja, szentmise, igen, ez holnap lesz nálunk is. Most Kupfer testvérnő elmondja a saját bizonyságtételét, és az a nő azt gondolja, meg lehet, hogy ez a nő most rólam beszél, mi történik itt valójában. És hogy rövidre fogjam a hosszú történetet, minden esetre elég volt csak néhány perc. A nő rögtön átöltözött, eljött, átjött az összejövetelre, és megtapasztalta, illetve átélte az urat. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy Istennek még mindig vannak módjai és eszközei arra, hogy megszólítsa az embereket, hogy elhívja őket, és még arra is, hogy megtalálja a megfelelő hangvételt és a megfelelő embereket, hogy beszéljen ezekhez az emberekhez. Amikor ilyen tanúvallomásokat hallunk, belül boldognak érezzük magunkat, mert minden felismerés és tanítás értékes és becses. De a legértékesebb dolog még mindig egy lélek, mert az többet ér az egész világnál. És így valóban nagyon hálás voltam a tanúságtételért, amit itt hallottam azon a vasárnap délután. És láthatjuk, hogy az Úr még mindig munkálkodik. Néha azt gondoljuk, igen, semmi sem történik a családunkban, a szomszédságunkban, vagy bennünk, de Isten még mindig munkálkodik, még mindig a kegyelem ideje van. Az emberek még mindig meg lesznek mentve, megtalálják az Úrhoz vezető útat, kegyelemben részesednek, és így békességre jutnak Istennel. Engem személy szerint nagyon megérintett az a tény, hogy az emberek még mindig az Úrban találják meg az üdvösségüket. Erre kellene szolgáljon minden Istentől érkező szolgálat, hogy az Úr kinyilatkoztassa magát az embereknek, kinyilatkoztathassa magát az embereknek. És a felolvasott szavakból is, ahogy testvérünk már mondta, új bátorságot kellene merítenünk, hogy bízzunk az Úrban, hiszen bizonyára az első fejezetben olvastuk, én éppen akkor jöttem be, nem vagyok egész biztosan benne, de hogy az Úr tökéletességre fogja vinni azt, amit elkezdett a Jézus Krisztus napjára, az bizonyos. Szeretett testvérem, szeretett testvérnő, barátaim, ha tudod, hogy az Úr elkezdte a te életedben az ő munkáját, akkor az Úr szava alapján biztosíthatlak arról, hogy amit ő elkezdett, azt be is fogja fejezni. És ha ezt tudjuk, akkor már újra megpihenünk az élő Istenben vetett hitben, és nem vergődünk bizonytalanságban, hanem lehorgonyoztuk a hitünket, amely nem a körülményektől függ, hanem abban van lehorgonyozva, amit Isten a Krisztusban elvégzett, vagy megvalósított. A 6. versben az állít a Filippi 1-ben, éppen ezért azt a szilárd meggyőződésemet ápolom, hogy az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az véghez is viszi azt, egészen a Jézus Krisztus napjáig. Megismétlem, ha tudjuk és tanúi vagyunk annak, hogy az Úr elkezdte bennünk az ő munkáját, átéltük ezt, akkor megvan az a bizonyosságunk, hogy véghez is fogja vinni, tökéletességre fogja vinni a Jézus Krisztus napjára. Nem az én általam meghatározott napon, te kitűzhetsz magadnak egy dátumot, és azt mondod, kedves üdvözítőm, én már nem tudom, mit évű legyek, egy bizonyos időpontig ennek és annak kellene megtörténnie. Itt egyáltalán nem az van megírva. Itt az van megírva a Jézus Krisztus napjára. És hogy mikor jön el ez a nap, az nem a te gondod, az Jézus Krisztus gondja vagy napja. És akkor a megkezdett munka vagy mű tökéletesítve lesz. De néha megnehezítjük saját magunknak az életet. Talán nem ti, de az én mentalitásom hajlamos erre. Itt valóban az van megírva, hogy aki elkezdte, az be is fogja fejezni bennünk a művet. Nem akkor, amikor te kitűzöd az időt, nem akkor, amikor szerintünk be kellene, hogy legyen fejezve, hanem Jézus Krisztus napjára. És a Isten munkája vagy műve tökéletesít veled bennem Jézus Krisztus napjára, akkor nincs mitől félnem. Akkor már megérte a kezdet, és akkor csak hálát adhatunk az Úrnak a kegyelemért és az ő hűségért. Hadd fogadjuk el ezt ma hittel. Ő, aki elkezdte, ő tökéletesíne is fogja a Jézus Krisztus napjára. A Jézus Krisztus napjára. Mi úgy vagyunk, hogy már ma szeretnénk látni a beteljesedést, a tökéletességre jutást. A legszívesebben persze már a tegnap, és lehetőleg már tegnap előtt szerettük volna, ha ez megtörténik. Csak hogy itt az áll írva, hogy a Jézus Krisztus napjára. És mi aggódunk, bosszankodunk, és zaklatjuk az Urat a helyet, hogy teljes szívünkből hinnénk, és teljesen átengednénk magunkat Istennek, úgy maradéktalanul. És ha néha kétségek merülnek fel, akkor nem azzal kapcsolatban, amit Isten tett. Egyáltalán nem. Nem. Mi egy tökéletes, egy befejezett, tökéletesített műben hiszünk. Csak hogy tökéletes műve Istennek. A gyülekezetben és a gyülekezet által fog beteljesedni Jézus Krisztus napján. És ezért szeretnénk a legőszintebben megköszönni az Úrnak, hogy kilátásba helyezte, hogy megígérte, és meg is fogja tenni. Aztán természetesen a 9. versben azt ír a Pál apostol, és az én imádságom arra irányuló, hogy a ti szeretetek minél továbbra egyre inkább növekedjék a felismerésben és a tapintatosságban, annak megvizsgálására, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes minden egyes esetben. Nos, ezt hadd tegyük imakérésünké. Ez legyen a mi imádságunk. Ez volt a Pál apostol imádsága. Ő azt mondja, hogy erre irányul az én imádságom. Igen, az enyém is ma este. Mindannyiunk imája arra irányul ma, hogy a szeretetünk minél tovább tart, annál inkább növekedjen a felismerés és a tapintatosságban. Kinek van már meg a tapintatossága, körültekintése, előrelátása? Isten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel. Ez tényleg nagyon kifinomult tapintatosság. Szellemi szinten szeretném ezt tapintatos érzékenységnek nevezni. Hogy hogyan szolgálhatunk egymásnak, hogyan lehetünk áldássá, hogyan mondjuk ki azt, ami másokat felépít, ez az, ami fel lett olvasva számunkra az utolsó fejezetben. A Filippi 4. fejezetében olvashatjuk, hogy mire kellene figyelnünk. Itt áll a 8. verstől. Végezetül pedig, szeretett testvéreim, minden, ami igaz, minden, ami tiszteletre méltó, minden, ami tisztességes. Ha már csak ezt a három dolgot ellenőrzés alatt tarthatnánk, hogy csak azt mondjuk, ami igaz, nem azt, amit gondolunk, hanem ami valóban igaz, ami tiszteletre méltó és igazságos. De ki képes erre? Ki tud igazságos, méltányos lenni? De Isten ebben is a segítségünkre lehet. Hadd folytassuk. Ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami kifogástalan, legyen az bármilyen erény vagy dicséretes dolog, ezekre összpontosítsátok a gondolataitokat. Észrevesszük tehát, hogy az apostol figyelmét Isten szelleme azokra a dolgokra irányította és hangsúlyozta, amelyek csak áldássá válhatnak mindenki számára. Ha azt mondjuk, ami igaz, ami tiszteletre méltó, ami tisztességes, ami szeretetre méltó, ami kifogástalan, és mindezekkel az erényekkel rendelkezünk, valami dicséretes dologgal. Ezekre összpontosítsátok a ti gondolataitokat. Ezt is meg kell szívlelnünk. Nekünk tudnunk kell, hogy mi a lényeges. Nekünk tudnunk kell, hogy mi az, ami épít, és mi az, ami rombol. Meg kell értenünk, mi az, ami összeköt és egyesít, és mi az, ami szétválaszt és szétszakít. És ebből felismerjük, hogy melyik szellem ösztönöz bennünket. Hogy az Isten szelleme-e, akkor úgy van, ahogy olvastuk, olyan, mint egy fonal, vagy mint egy láncszem, amely egymásba fonódik. Így vannak körülöttünk lévő dolgok. És felismerjük, hogy Isten megállt, és áldásul állíthat oda másoknak. Nincs vitatkozási függőség, nem ragaszkodunk mereven ahhoz, hogy mindig igazunk legyen, nincs ostobaság, nincs makacság, nincs önfejűség, mindenki arra figyel, ami a mások javát is szolgálja, hogy áldás legyünk egymás számára. Semmi miatt ne aggódjatok. Ezt elsősorban magamnak szeretném megjegyezni. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem minden helyzetetekben terjesszétek kéréseiteket Isten elé imádságban és könyörgésben hálaadással párosítva. Ezért is itt vagyunk ma este, hogy hálaadással párosuló imádsággal és könyörgéssel terjesszük szándékainkat, vagy kérelmeinket Isten elé. Ezután következik az összefoglalás. Akkor, vagy ez esetben Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi, megóvja a szíveteket, és egész gondolkodásotokat a Krisztus Jézusban. Ha eljuthatnánk arra a pontra, hogy az egész gondolkodásunk meg legyen őrizve vagy óvva Krisztusban, akkor segít veled rajtunk. És milyen lehet ez a gondolkodásmód Krisztusban? Ha az isteni gondolatmenetekben gondolkodunk, ha azt gondoljuk, amit Isten is gondolt. Ez az, amit meg van írva, az a gondolkodásmód, az a hozzáállás, amely Krisztus Jézusban volt, legyen mindnyájunkban. Ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a hozzáállás. Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl. Az értelem az vitatkozik, és már is békétlenség és viszály keletkezik. Isten békessége, amely magasabb minden érvelésnél, magasabb mindennél, amit mi kifogásolhatnánk, vagy felhozhatnánk. Isten békessége visszanyúlik egészen a Golgotáig, ahol Isten megbékélt velünk. Ő békességet hozott úgy a közelieknek, mint a távol lévőknek. Eltüntette a választó falat, és békesség szerzőkké tett bennünket. Ezt már elég sokszor így olvastuk. És ez az az Isten békessége, jól kihangsúlyozva Isten békessége. Vannak emberek, akik megtartják ugyan a békességet mindaddig, amíg a helyzet úgy alakul, ahogy ők akarják. És amikor ez már nem éppen így van, akkor a békesség is tova tűnt. Nincs itt. De Isten békessége, ez megmarad. Akiknek békességük van Istennel, azoknak megvan és megmarad. Ez nem olyasmi, ami egyszer megvan, aztán nincs meg, aztán megvan, és megint nincs, hanem mint Isten kegyelme és Isten üdvössége, az Istennel való tapasztalatunk megvan, és a belsőnkben hordozzuk magunkban. Akkor az Isten békessége nem egy kigondolt béke, hanem az Isten békessége, amely magasabb az emberek minden értelmes gondolkodásánál. Az fogja uralni a szívünket, az érzékszerveinket, a gondolkodásunkat és mindent. És ez egy csodálatos kormányzat. Egy ilyen kormányzatra vágyom a szívemben. Istenem, a békességéből, amely olyan, mint egy folyó, amely kiárad, és azt mondja Ézsaiás próféta, ó, bár csak figyelemmel tartottad volna az én parancsolataimat, olyan lent volna a te békességed, mint a tenger hullámai. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülmúl, megőrzi, megóvja a szíveteket és egész gondolkodásatokat Jézus Krisztusban. Egy csodálatos ígéret, egy olyan megőrzés, amelyet mi magunk nem tudunk létrehozni önmagunktól. De Isten lehetővé tette, gondoskodott róla. A körülöttünk zajló viszályok közepete, megőrizhetjük mégis a békességünket Istennel. Sőt, még arra is ügyelnünk kell, hogy ne hagyjuk, hogy az Istennel való békességünktől meg legyünk fosztva, mert nézzétek, hiszen az utolsó napokban sok mindennek másképp kell lennie, mint évezredek óta van. De Isten gyermekei a kivételt képezik, vagy jelentik. És ez nem a mi érdemünk, vagy méltóságunk, ez mind Isten irgalmassága és kegyelme. Isten irgalmassága. Miért vagyunk ma itt? Csak azért, hogy halljunk valamit? Nem. Azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk Istent, hogy megengedjük neki, hogy szóljon hozzánk az ő ígéjén keresztül. Azért vagyunk ma itt, hogy a Golgota újból átlényegüljön számunkra, és hogy felismerjük, mit tett értünk az Úr, és milyen legyen nekünk a vele való életútunk. Végül pedig, szeretett testvéreim, minden, ami igaz, minden, ami becsületes, minden, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami kifogástalan, legyen az bármilyen erény vagy dicséretes dolog, ezekre összpontosítsátok a ti gondolataitokat. Ezt is meg akarjuk szívlelni. Erre összpontosítsuk figyelmünket, mert ezek azok a dolgok, amelyekkel áldássá válhatunk mások számára, és ez az, amit akarunk is. Mindazonáltal úgy van, hogy amivel telve van a szíved, attól a szád is túl fog csordulni. Lehet, hogy másokat meg tudunk téveszteni, de önmagunkat nem tudjuk megtéveszteni. Meg kell győződnünk arról, hogy a szívünk meg lett töltve ezzel az isteni szeretettel. És hogy az egész gondolkodásunk, minden, ami vagyunk, ebbe az isteni békességbe legyen beleburkolva. A 9. vers az első fejezetből, és az én imádságom arra irányuló, hogy a ti szeretetek minél tovább egyre inkább növekedjék a felismerésben és a tapintatosságban, annak megvizsgálására, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes minden egyes esetben, hogy tiszták és fethetetlenek legyetek a Krisztus napjára. Teljesen felvértezve az igazságosság gyümölcsével, amely Jézus Krisztus által jön létre, Isten tiszteletére és felmagasztalására. Az elmúlt hét végén szó volt itt a gyümölcsről, a szőlőtőkéről, a szőlővesszőkről, és így tovább. Itt ismét arról van szó, hogy gyümölcsöt hozzunk, a gyümölcsök felismeréséről. Felismerni, hogy mi a helyes minden esetben, erre sem vagyunk képesek önmagunktól, mert nem a mi döntéseink, mert nem úgy van, hogy a mi döntéseik nem tévesztenének meg bennünket. A mi ítélő képességünk megcsal bennünket. Nekünk Istenre kell hagyatkoznunk, és azt kell mondanunk, Uram, egyedül Te, egyedül Te. És ha így az Úrra tudjuk bízni magunkat, és valóban egyet tudunk érteni az énekíróval, és azt mondhatjuk, nincs többé saját út és saját akarat, egyedül Te határozd meg, Uram. Akkor Isten minden bizonnyal meg is fogja tenni, anélkül, hogy nekünk sokat kellene szólnunk, sok beszédet csinálni belőle. Minél hosszabb ideig, annál inkább növekednie kell a szeretetnek, és nem szabad lemaradnunk a felismerésben sem, és a tapintatosságban sem. Ennek is meg kell lennie. Ezért, azért, hogy megvizsgálhassuk, mi a helyes minden egyes esetben. Nem csak egyes esetekben, hanem minden esetben. Isten el fog juttatni bennünket odáig, hogy megtalálja bennünk mindazt, amit itt megígért, vagy kilátásba helyezett. Én hiszem ezt. Azért, mert mi az ő akaratába helyeztük a mi akaratunkat. Más út amúgy sincs. Kutatjuk Isten akaratát, mondjuk és kiáltjuk, legyen meg a te akaratod az én életemben, és bizonyára mindannyian többször is elmondjuk az Úrnak, az életünknek csak akkor volt és van értelme és célja, amikor Isten szolgálatában állítottuk. Ez testvérekre és testvérnőkre egyaránt vonatkozik. Mi mindannyian. Nekünk mindannyiunknak az a rendeltetése, hogy az Urat szolgáljunk. Isten szolgálata nem prédikálással történik itt előlől. Egész életünkben Istent szolgáljuk. És ha ezt a szívünkbe vesszük, és tisztában vagyunk vele, bárhova is állított minket oda Isten, az ő rendelkezésére, vagy az ő szolgálatára kell állnunk, és ő meg fog ajándékozni, és biztosítani fogja ezt számunkra. Annak megvizsgálására, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes minden egyes esetben. Én ezt kívánom magamnak. Magamnak kívánom, és kívánom Isten minden egyes igaz gyermekének, hogy ezek a szavak ne csak itt legyenek leírva, hanem kegyelemből valósággá válhassanak mindannyiunk életében. Te és én, mi néha nem tudjuk, hogy Isten milyen úton vezet bennünket, néha rosszabbul perlekedünk vele, mint mások tették. De talán ez csak azok között van így, akiknek egy szolgálatot kell teljesíteniük. Mindenki más gondtalanul járhatja maga útját Istennel. Itt az van írva tovább, annak megvizsgálására, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes minden egyes esetben, hogy a Krisztus napjára. Tehát észrevehetitek a különbséget az összes többi bibliai szakaszban szereplő az Úr napja szó kifejezés között, itt pedig a Jézus Krisztus napjáról van szó, nem pedig az Úr napjáról. Az Úr napja már az az időszakasz, ahol az ítélet megmutatkozik. Az Úr napja egy rettenetes nap. Ellenben a Jézus Krisztus napja, ez a mi napunk, az a nap, amelyre várunk, amikor a mi Urunk visszatér, hogy egyesítsen minket önmagával. És az Úr napja azután az a nap, amely tűzben és ítéletben nyilatkozik meg, és minden gonoszok felett nyilvánvaló lesz. Mégis milyen szépen megfogalmazták ezt Isten emberei a Szent Szellem által. Én mindig örülök, amikor ezeket a nyomokat látom Isten ígéjében magam előtt. Milyen pontos, majdnem azt mondtam volna, mintha Isten szelleme diktálta volna, de hiszen éppen ahogy az diktálta, hiszen közvetlen sugallat volt az, amivel itt dolgunk van. Tehát nekünk fedhetetlenül, szeplőtlenül és makulátlanul kell helyt állunk a Jézus Krisztus napján. Hiszen János már tökéletesítetten látta a sokaságot a dicsőségben. És miért ne lehetnénk mi is ott? Valamely pecsétben Branham testvér valahogy így fogalmazta meg, hogy mindenki felismerje, hogy az ő neve is be van írva a bárány könyvébe. És én merem állítani, hogy mindazoknak, akiknek ezeket a dolgokat valóban kinyilatkoztatta a Szellem, Istenhez kell, hogy tartozzanak, különben egyáltalán nem lenne meg a kapcsolat. Ugyanaz az összeköttetés, ami Branham testvérnek Isten szelleme által megvolt, és belett vezetve a titokzatosságukba, betekintést kapott azokban. Ugyanaz a kapcsolat megvan nekünk is Istennel, és ugyanaz a szellem vezet el minket is ugyanabba az ígébe, ugyanazokba a titokzatosságokba. És amit Isten nagy emberei nem tudtak, azt ma minden bátyus és nénike, amennyiben Isten gyermekei ismerik, tudják és befogadhatják a szívükbe isteni kinyilatkoztatásként. És éppen elég sokan ülnek itt ma este, akik többet tudnak, mint az összes reformátorok, és Isten kegyelméből többet felismertek, mint Isten legnagyobb emberei, akik a Földön valaha éltek. Mert ez az az óra, amelyben Isten kinyilatkoztatta hallotta az elrejtett dolgokat. Micsoda kegyelem, hogy ezt az időt megtapasztalhatjuk, átélhetjük. Remélem, hogy egy szép napon képesek leszünk ezt teljes mértékben méltányolni, hogy érvényesüljön bennünk, amikor teljesen tudatára ébredünk annak, amit valójában Istentől kaptunk, nevezetesen a nagy és dicsőséges dolgokat. És ő, aki elkezdte, be is fogja fejezni Jézus Krisztus napjára. És ez az a nap, amelyre várunk, és nem hiába várjuk azt. Mert eljön az a nap, és eljön az Úr azon a napon, hogy megdicsőljön az öveiben, és csodálatra találjon mindazokban, akik hittek benne, ő benne vetették a hitüket, és senki sem fog csalódni. Addig közidőben mindannyian csalódhatunk, ugyan önmagunkban, másokban nem számít. A lényeg az lenne, hogy a jövőre szegezzük a tekintetünket előre, pontosan így írja Filippiekhez írt levélben Pál apostol. Elfelejtjük, vagy elfelejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő dolgok után nyújtózkodom. És ezt akarjuk ma este is megtenni hitben. Milyen nagyszerű lenne, ha mindannyian kinyitnánk a szívünket és a szánkat, és hálát adnánk az Úrnak, úgy teljesen nyitott szívből, nyitott szájjal. Nem kell hosszú imádságoknak lennie, de szívből fakadóak. Isten ajándékozzon meg ez,